Shir HaShirim, sorozat, negyedik előadás, ó király. Vezess, ó király, a kamrádba, olvassuk az énekek énekének első fejezete, negyedik versében. Az énekek énekében királynak hívják a vőlegényt. Jöjjetek, nézzétek Sion szüzei, Salamon királyt a koronával, amelyel anyja megkoronázta menyegzője napján, szíve vígságának napján. Ezt a harmadik fejezet 11. verse mondja. Egyesek arra gondolnak, hogy ez a terminológia történetileg pogány kánaáni termékenység kultuszra, a király és a papnő rituális tavaszi nász ünnepére megy vissza. De akárhonnan származik is, abban az értelmezésben, amelyben az egyház olvassa a Shir HaShirim szövegét, a király szó használata teljes mértékben indokolt, hiszen a vőlegény Isten. A kifejezés csak kiemeli azt, amit az előző előadásban kifejtettem arról, hogy Istenhez fűződő viszonyunk nem szimmetrikus. Az Ószövetség számos helyen királynak nevezi az urat, máshol trónusát emlegeti. Figyelnünk kell azonban arra, hogy a királyság fogalma a Bibliában nem olyan statikus fogalom, mint a nyugati kultúrában. A héber gondolkodás dinamikus. Így például az Isten kozmikus és üdvtörténeti királyságát ünneplő 97. Zsoltár elején a magyar fordításban ezt a kijelentést találjuk, király az Úr. Ha azonban ennek alapján azt gondolnánk, hogy a héber eredetiben a meleg király szót fogjuk találni, tévednénk. A Zsoltárban az ugyanabból a gyökből képzett Málak ige áll, amit így fordíthatunk le, az Úr uralkodik, királyként működik, királyi hatalmat gyakorol. Ennek megfelelően az újszövetségi Isten országa kifejezésen valami statikus fogalmat takar, hanem Isten királyi működését, királyságának aktív gyakorlását, uralkodásának dinamikáját. Ha tehát Isten imádását úgy fogalmazzuk meg, hogy őt királyunkként ünnepeljük, ezzel nem csupán az ő minden más értéket meghaladó érték teljességét fejezzük ki, hanem azt a tevékenységét is, amit ő gyakorol fölöttünk. Rendelkezik velünk, irányít minket, cselekszik bennünk. Vezess, ó király, a kamrádba. Magunktól nem léphetünk be a király kamrájába. Nem mi törjük fel Isten intimitásának zárt ajtaját. Íme nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem zárhat be, mondja az Úr a Jelenések könyve 3. fejezetének 8. versében. Ha ő nem nyitja meg előttünk megközelíthetetlen világosságát, nem léphetünk be abba. Minden olyan misztika, amely technikák, módszerek segítségével törekszik a valóság végső titkának intuitív megragadására, alapjaiban elhibázott, mint azt a zennel kapcsolatban máshol kifejtettem. A király nem manipulálható. Meg kell értenünk a teremtő és a teremtmény közötti radikális különbséget. A teremtő nem esetlegesen viszonyul a léthez, hanem ő maga a lét. Éppen a létezési aktus a mi volta, minden megszorítás nélkül. Vagyok, aki vagyok, mondja Isten Mózesnek a csipkebokor jelenetben, és vagyok küldött engem hozzátok. Ezek a kivonulás könyve 3. fejezet 14. versében vannak, a héber eredeti szó szerinti fordítását adtam itt. Számomra az a tény, hogy vagyok, esetlegesség. ha nem jöttem volna létre, mondjuk szüleim történetesen nem ismerkednek meg egymással, akkor nem volnék. Egy olyan valóság, amelyben nem vagyok jelen sehol, teljességgel elképzelhető. Ám de hogyan részesülhetnék egyáltalán a létben, ha a lét nem állna fenn eleve, tőlem és minden esetleges létezőtől teljesen függetlenül. Az önmagában fennálló lét, esse subsistens nélkül nem gondolható erre a létben való részesedés sem, az esse participátum sem. Ez a metafizikai összefüggés az alapja annak, hogy Isten valósága a teremtett dolgoktól felismerhető. Ezt tanítja a Szentírás is. A római levél így beszél a pogányokról, idézem, amit ugyanis tudni lehet Istenről, azt világosan ismerik, mert Isten kinyilvánította nekik, hiszen azt, ami láthatatlan benne, örök erejét, valamint istenségét tapasztalni lehet a világ teremtése óta, mert az értelem a teremtmények révén felismeri. Így olvassuk a római levél első fejezetében, a 19. és 20. versben. Hasonló állítást találunk már a Bölcsesség könyvében is. A teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet ismerni azok teremtőjét. Bölcsesség könyve 13. fejezet 5. vers. Ennek alapján az első vatikáni zsinat dogmaként mondta ki, idézem, aki azt állítja, hogy az egy igaz Istent, a mi teremtőnket és urunkat, az emberi ész természetes világával, az ő műveiből bizonyossággal felismerni nem lehet, legyen kiközösítve. E dogma tartalmának további pontosítása történt a Szent Tizedik Pius által elrendelt antimodernista eskü szövegében. Idézem, vallom, hogy Isten mindenek kezdete és célja az ész természetes fényénél mindabból, amit készített, vagyis a teremtés látható dolgaiból, ahogyan az ok az okozatból biztosan megismerhető, sőt bizonyítható is. Idézetbe zárva. Újabban sok teológus óvatosabban kezdte kezelni Isten bizonyíthatóságát, attól tartva, hogy a szabatos tudományos bizonyítás fogalma itt nem alkalmazható. Ez az aggodalom azonban alaptalan. A bizonyítás az ismeret bizonyosságának reflexív formára hozása. Az a bizonyossággal való felismerés, amiről a dogma beszél, ha reflexív formára hoz, nem lesz más, mint bizonyítás. Egy metafizikai bizonyítás semmivel sem kevésbé logikus és szabatos, mint egy matematikai bizonyítás, bár lényegesen különbözik attól. A matematika homogén fogalmakkal dolgozik, míg a metafizika a tapasztalatból kiindulva a tapasztalatok erőfeltételeit keresi, s így átlépi a tapasztalat határait. Ez az átlépés az Isten bizonyításnál a határoltból a határtalanba, a végesből a végtelenbe történik. Ezért olyan csúcs teljesítménye az emberi szellemnek, ami teljes precizitással, csak nagy absztrakciós képességű és a szellemi dolgokra fogékony értelem képes végrehajtani. Maga a gondolatmenet egyszerű. A létezők megtapasztalásából következtet az önmagában fennálló létre. Mégis a legtöbb ember csak kevésbé szabatos és reflektált formában képes ezt megragadni. Ez kelti azt a látszatot, hogy az Isten bizonyítás kevésbé precíz, mint az exakt tudományokban szereplő levezetések. Lényege szerint ugyanis nem levezetés, hanem fölvezetés. Az adottságok visszavezetése legvégső előfeltételükre, s nem homogén, hanem analóg fogalmakkal dolgozik. Mégis elmondhatjuk, hogy a természetes emberi ész saját erejéből bizonyosságot szerezhet Istenről, még ha nehézségekkel küzd is e bizonyosság megszerzésében. Ezzel azonban Isten csak mint a teremtett dolgok végső okát, az esetleges valóság szükségszerű hátterét ismerjük meg, vagyis nem önmagában, hanem csupán ahogy műveiben tükröződik. Mégse kell azt gondolni, hogy ez a természetes Isten ismeret statikus. Képzeletünk a teremtést hajlamos úgy állítani elénk, hogy egyetlen pillanatig tart. Isten megteremti a világot, kész, attól kezdve a világ saját belső képességénél, vagy saját tehetetlenségénél fogva létben marad. Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, mint Madács fogalmaz. Ez az elképzelés azonban gyökeresen hamis. A teremtmény nem csak létezése első pillanatában, hanem létezése második, harmadik és milliomodik pillanatában is állandóan rászorul arra, hogy Isten létben tartsa és működtesse. Ez az esse participatum belső természete. A részesedés lévén fönnálló lét csak addig és annyiban áll fenn, ameddig és amennyiben az esse szubszisztens részesíti a létben. Ha a teremtőnek ez az akciója megszűnik, a teremtmény mindenestül visszazuhan a semmibe. Ezért lehetetlen a deizmus, amely Isten és műve között minden további kommunikációt tagad. Ha Istent a teremtés királyának nevezzük, ugyancsak élnünk kell a királyság föntvázolt dinamikus fogalmával. Isten állandóan cselekszik a teremtésbe. Ezt a tevékenységét imádással kell néznünk, hiszen benne futnak össze a teremtmények célosságának szálai. Ahol a természet, a történelem vagy a művészet elér azoknak a ritka pontjainak egyikére, ahol a létezők mélyén megjelenik a létre utalás. Láthatatlanul és névtelenül érzékeljük az Istent. Ilyen egy megragadó szépségű hegycsúcs. Ilyen lehetett a nyugati szárazföld megpillantása Kolumbusz hajóján. Ilyen egy-egy Van Gogh festmény szuverén létélménye. Jó lehet a téma, teljesen profán. Hasonló példákat találunk a költészetben. Petőfi Befordultam a konyhára című verse, amit mindenki ismer, a maga keresetlen tömörségében a lét nyelvén beszél. Ez a sor, hogy tüzet rakott eszemaszta, lenyűgöző biztonsággal ragadja meg a legény-leány viszony ősi bipolaritásában az örökkévalót. Ha a lány nem tüzet rakna, hanem mondjuk egy gázkazán termosztátját állítaná be, oda lenne a vers elementális erejű szimbolikája. A pipában, a konyhában és a szívben égő tűz teremtést idéző hatalma. Ady Endre Jó csönd herceg előtt című versében hasonló súlyú szimbolikát találunk, de ezúttal nem a szép lányt megpillantó fiatalember dévaj rámozdulásában, hanem az éjszakai magány fokozhatatlan feszültségében. Holdfény alatt járom az erdőt, vacog a fogam, s fütyörészek. Hátam mögött jön tízöles, jó csönd herceg, és jaj nekem, ha visszanézek. Ó, jaj nekem, ha elnémulnék, vagy fölbámulnék föl a holdra, egy jajgatás, egy roppanás, jó csönd herceg, nagyot lépne és eltiporna. Az éjszakai félelem és az embert összezúzó csönd drámája ismét a létet magát ragadja meg, pedig a versnek semmilyen vallási színezete nincs. Még egy harmadik vers példa, Pirinszki kis éj zenéjének egyik darabja. Elgurulnak az ismeretlen csöndben, mélyen a csillagok alatt, elgurulnak, s megállanak a mozdulatlan biliárdgolyók. Itt már ember sincs, csak egy személytelen kép, a mozdulatlan biliárdgolyók gurulása és megállása a mérhetetlen kozmosz csöndjében és ürességében, és az ember Istent érzi a banális profán képben. Nem véletlenül tartotta Pirinszki azt a véleményt, hogy minden költészet eredendően vallásos jellegű. A költő dolga olyan szavakat találni, amelyek megidézik a létet, és a lét részesedés Isten titkából. Nem szabad azonban összetévesztenünk Isten teremtői tevékenységét azzal a különleges eseménnyel, amikor Isten saját valóságában mutatkozik meg teremtményének. Amikor tehát nem csak a teremtett valóság szükségszerű előfeltételeként fogadjuk be Istent olyan analógiákon keresztül, amelyek nem saját arcát mutatják, hanem teremtő, fenntartó és célra irányító tevékenységét. Azok a döbbenetes élmények a Bibliában, amikor Isten saját titokzatos más voltában, kifürkészhetetlen szentségében mutatkozik meg teremtményének, sőt, szeretetével személyesen szólítja meg, és szerelmes egyesülésre hívja az embert, nem sorolhatók Isten természetes megismeréséhez. Valami félelmetesen más mutatkozik itt meg, amiben az ember nem csupán a létezés titkát sejti meg, hanem szuverén személyességgel találkozik, amely nevén szólítja őt. Részemről nagyon szeretem Ábrahám történetét, amikor az Úr megígéri neki, hogy annyi utóda lesz, mint az égen a csillag. Idézem a Teremtés könyvéből, hozd nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét, egy háromesztendős kost, tovább egy gerlét és egy galambot. Ekkor ő elhozta mindezeket, s középen ketté vágta őket, és lerakta a két darabot egymással szembe. A madarakat azonban nem vágta ketté. A húsokra ragadozó madarak szálltak, de Ábrám elűzte őket. Amikor aztán a nap leszállóban volt, mély álom fogta el Ábrámot, és nagy rettegés és sötétség szállt rá. Amikor a nap lenyugodott, sűrű sötétség lett, és íme megjelent egy füstölgő kemence és egy tüzes fáklya, átvonult a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal. Ez a Teremtés könyve 15. fejezetében van, 9-től 12. és 17-től 18. versig. Ugyanaz az elementáris erő, a lét megidézésének ereje van jelen, ezekben az archaikus sorokban, a sivatagi éjszaka félelmében, amelyet az imént három újkori költeményben mutattam fel, de itt van valami más is. Isten szereplője a jelenetnek. Beszél és cselekszik. Nem csak háttere a valóságnak, nem csak az a hallgatag létteljesség, amelyben minden létező részesedik a maga módján, hanem személy, aki kapcsolatra lép egy emberi személlyel, és történetének részévé válik. Kilép megközelíthetetlen transzcendenciájából, kiválaszt egy konkrét embert egy konkrét feladatra, szövetséget köt vele. Az embert megkísérti a gondolat, hogy mitológiával van dolga. A teljes kinyilatkoztatás összefüggésében olvasva azonban kioldhatók a jelenetből a mitológikus asszociáció és az esse subsistens, szuverén más volta egy élő történet elemeként jelenik meg. Ez a természet fölötti kinyilatkoztatás. Isten a teremtésben is beszél önmagáról, a havas hegycsúcsokban is, a mérhetetlen horizonton megjelenő új szárazföld drámai felbukkanásában is, a szép lányt megpillantó fiatal férfi szívének lángra lobbanásában is, az éjszakai erdő magányának félelmetes neszeiben is, a biliárdasztalok fölé boruló csillagos égbolt ismeretlen csöndjében is, de itt valami más van, valaki szól, és füstölgő kemenceként és tüzes fáklyaként a tűz ősi szimbólumában a szuverén egészen más jelenik meg, és teszi magáévá Ábrahám szövetségi áldozatát. Isten itt partner lesz az ember számára, nem egyenrangú partner, félelem kíséri, mert megközelíthetetlen titok. Mégis jó indulatú Ábrahámmal, és a szövetségkötés éjszakáján olyan kapcsolat jön létre, amely sorsa lesz a pátriárkának, sorsa lesz Izrael népének, és sorsa lesz az új szövetségi egyháznak is. A természet fölötti kinyilatkoztatásban Isten nem valamit közöl önmagáról, hanem önmagát közli. Ábrahámra sűrű éj borul, mielőtt találkozna az Úrral. Mindnyájunknak vannak Isten nélküli napjai, pontosabban olyan napjai, amikor az ember mintha semmit sem tudna Istenről, mintha Isten nem volna jelen életében. De a hit ilyenkor azt mondja, ez csak látszat. Isten a mérhetetlen hallgatásban lakik. Maga a csönd is az ő szava, és nem követelhetünk tőle élményt. Az egész teremtés Istenről beszél, akkor is, amikor éppen süketnek érezzük magunkat szavára. Fekvőhelyemen éjjelente kerestem, akit szeret a lelkem, kerestem, de nem találtam, mondja a mennyasszony az énekek énekében. 3. fejezet 1. vers. Süketségünk nem visszavonhatatlan. A kinyilatkoztatás az emberi egzisztenciának az az ajándékba kapott rétege, amelyben az üresség jelenlétté válik. A csönd beszéddé, és az éjszakán tűz vonul át. Ide teszem, Hová rejtőztél című versemet, amely a hiány és a tapasztalat kettősségét igyekszik egységbe oldani. Shakespeare-i szonett ez is, ilyenekből egész ciklust írtam. Példás szerénységgel, úgy gondolva, hogy amit Shakespeare tudott, azt én is tudom. Hová rejtőztél eddig, parttalan? Szememben por volt, és hamu a számban. Köd volt, és most a ködnek vége van, s a köd mögött a boldog óceán van. És fúj a szél, az éles, tiszta szél, és hullámzik a boldog óceán, szemem figyel rád, szám téged beszél, lezúdul lényed napsütése rám. Hullám hullámra mindenhol te vagy. Hová rejtőztél, hogy sehol se voltál? Mit is tehetnék, hogy velem maradj? Mit tehet ki a közméjén botorkál? Ó, mondd, hogy mindegy, ködben, köd után, csak zúg a boldog óceán. Kovács Gábort hallották.